Szeretettel köszöntlek benneteket, és nagyon nagy öröm idejönni Csurgóra, és nagyon nagyobb öröm látni azt, hogy milyen sok gyermek van jelen. Úgyhogy most a gyermekeké lenne a fő szerep. Úgy látom, hogy nem tudok kijönni, de talán mindenki lát engem. És egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Szerintetek a Biblia támogatja-e a versenyzést?
Igen.
Mit gondoltok? Mit mond a Biblia? Versenyezünk, vagy ne versenyezünk?
Szabályszerűen.
Tehát ki az, aki azt mondja, hogy a Biblia azt mondja, hogy igenis versenyezünk? Gyerekeket kérdezem. Ki az, aki azt mondja, hogy a versenyzés az nem jó, ne versenyezünk? Jó, köszönöm. Szerintem mind a két tábornak igaza van. Az a kérdés, hogy milyen versenyt bátorít, és milyen versenyt nem bátorít a Biblia. Mondjad, Simon, neked már is van gondolatod? Igazságosan versenyezhetünk, ugye? Sportszerű verseny. Tehát nyugodtan győzzünk le másokat, csak ezt igazságosan tegyük és sportszerűen. Ezt mondja a Biblia?
Igen.
Sőt, egyenesen jó, ha igazságosan sportszerűen legyőzzünk másokat. Ezt mondja a Biblia? Felolvasom, mit ír Pál apostolon keresztül számunkra a Jóisten. Azt mondja, nem tudjátok-e, mondja Pál, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak, de csak egy győztes van. Úgy vasatok ti is, hogy elvegyétek a jutalmat. De itt az a probléma, hogyha elkezdjük ezt az ígét értelmezni, hogy ezek szerint akkor tegyük fel, hogy itt most mindannyian versenyzünk, de csak egy győztes van. Tudtok ti olyan versenyt, ahol mindenki versenyez, és mindenki lehet győztes? Melyik az a verseny, melyik sport adó adja le azt a versenyt, ahol mindenki benevez, mindenki elindul a versenypályán, és mindenki győz?
Versenyhelyben lehet.
Hát ez már egy más függőség, most majd erről beszélgetünk. Ez karácsonytól indult. Na. Igen?
A paraolimpiás.
Pont itt volt egy történet az imaházban?
Pont egy verseny volt.
Na meséljetek nekem, melyik volt ez a verseny? Aha, és valaki elesett, ugye? És a többiek visszamentek itt, és együtt mentek be a célvonalon, és az egész stadion ugye ünnepelte őket. Nem, csak ismerem ezt a történetet. Hallgatóztam. De akkor itt most ki a győztes?
Mindenki.
És ki győztek le? Az, hogy senkit, az nem igaz. Ugye? Tehát amikor Pál azt mondja, hogy ti is úgy fussatok, hogy elnyerjétek azt a koronát, vagy azt a győzelmi babérkoszorút, vagy az volt az ókorban, akkor nem azt mondja, hogy győzzetek le sportszerűen és igazságosan másokat. És én azt figyeltem meg, hogy ugye mi szeretünk versenyezni, főleg a fiúk, de szerintem a lányok is. És vannak különböző területek. Az egyik ilyen terület a fiúknál a gyorsaság. Ugye? Ki az, aki gyorsabban úszik, fut? Gyorsan úszok. Igen, tudom, Andrus. Aztán szoktunk olyat is, hogy bár én tudok nektek jobb versenyeket is mondani. Ki szokott például otthon játszani rendrakó versenyt? Tanulási versenyt, mosogatási versenyt. De ezek jobb versenyek, de képzeljétek, ezek se jók akkor, hogyha a másikat akarjuk legyőzni. Bibi, én gyorsabban raktam rendet, én szebben mosogattam. Már is benne van az, hogy én vagyok a jobb, és te vagy a rosszabb. A Biblia nem ezt támogatja, nem ezt a versenyzést. Ki az, aki nyert már valamit, és van otthon valamilyen érme? Vagy oklevele, vagy tájvén elismerése? És hol vannak ezek az érmek? Berakjuk a fiókba?
Nem.
Eldugjuk valahova? Hátra? Ott vannak. Ki az?
Hát igen, én.
Aha. Tehát általában, ha nyerünk valamit, szeretünk eldicsekedni vele, ugye?
Nem.
Ambrus, te mire gondolsz? Aha. Nekem is van egy pár futóérmem, meg tudom, hogy itt vannak, akik szeretnek futni rajtam kívül. De ez nem olyan érem, hogy én nyertem, csak részt vettem egy versenyen. Milyen érzés az, amikor ti vagytok a legjobbak? Amikor győztök, amikor megkapjátok az oklevelet. Kitűnő tanuló. A leggyorsabb futó. A legjobb úszó.
Hogy hívják azt? Ilyen bátorsága, vagy... Van olyan
érdekes menet, hogy valami. Ad egyfajta bátorságot, egyfajta örömet, egyfajta megelégedettséget, ugye? Állt már valaki úgy a dobogó legfelső fokán, hogy őt tapsolták?
Nem, második fokon.
Nágocson volt egyszer a díjász verseny, elindultam én is, és megnyertem. Igaz, hogy mondjuk voltunk öten, de emlékszem, ott álltam a dobogó tetején, igen.
Pippongban is.
Pippongban is, de ez most nem lényeges, Andrus. És hogy tényleg jó, hogy ott lenni a legfelső, ugye már nincs nagyobb, nincs több lépcsőfok, és én állok a legfelsőn is, és mindenki nekem tapsol. Ez egy jó érzés, ugye? Csak van egy probléma, amikor ugye egy versenyen versenyzünk, akkor a győztesek mellett mindig van egy másik csoport, őket hogy hívják? A vesztesek. Láttatok már olyan mondjuk foci döntőt? Mondjuk legyen egy VB döntő, vagy egy BL döntő, ahol az egyik csapat győz, és a kamera mutatja a veszteseket. Mit szoktak a vesztesek csinálni? De jó, másodikok lettünk! Miénk a második legjobb helyezés? Ott van mindenki mögöttünk, és csak egy van előttünk. Fantasztikus! Ezt szoktak csinálni a másodikok? Hanem mit szoktak csinálni? És ott ülnek a gyepen sokszor, ugye, összetörve, sírva, miért rontottam el, miért rúgtam félre ezt a 11-est, hát nem igaz, ha belövöm, akkor mi nyertünk. Ismerős ezek a képek meg vannak előttetek?
Igen,
és szerintem ez a baj, hogy győzelemmel itt a Földön. Amikor itt a Földön legyőzünk másokat, ott mindig lesznek vesztesek. Valakit legyőzők, ott mindig van egy vesztes oldal. És én nem tudom, hogy tudtok-e, hogy igazán örülni akkor, ha én nyerek, de látom, hogy valaki ott szomorkodik, mert legyőzte. Tessék? Van-e olyan, hogy mondjuk valaki direkt azért veszíti el a játékot, hogy a másik nyerhessen? Csinált már valaki ilyet?
Így szokták játszani a
lányok. Képzeljétek, én emlékszem a legelső ilyen győzelmemre, amikor én győztem. Elmondom, hogy történt. Elmentünk a családdal nyaralni, és a nyaraló helyen, ahol megszálltunk az édesapámmal, édesanyámmal, meg a hugommal, volt egy teniszpálya. Nem tudom, ki teniszezett már. Én akkor már egyszer-egyszer teniszeztem, és hát nyilván jobban játszottam, mint a 20 hónap a fiatalabb hugom. És elkezdtünk teniszezni, és hát éreztem, hogy hát a győzelem a zsebemben van, ugye a hugom esélytelen. De aztán jött egy gondolat, nem magamtól, hanem a Jóistentől, hogy mi lenne, hogyha nyerni hagynám? Mi lenne, hogyha úgy játszanék vele, hogy ő legyen a győztes? Ez nem volt könnyű, mert ugye úgy kellett ütnem, hogy azért néha... Igen, néha én is úgy tűnnek, hogy hát azért jobb vagyok nála, de érezhesse azt, hogy ő is küzd, és aztán nyert. És emlékszem arra, hogy hát épp hogy, de ő nyert, és úgy alakítottam a helyzetet, és hogy csillogott a szemem, milyen boldog volt. És az ő öröme nekem is akkora örömet adott, és rájöttem, hogy hát itt ketten győztünk. Ő is győzött, de én győztem, és az én győzelmem sokkal nagyobb, mert én magamat győztem le, és nem őt. Ez ott az első ilyen tapasztalat. És van egy másik történet, ha már múlt héten volt szó erről a versenyfutásosról, van egy másik ilyen versenyfutásos történetem, a főszereplő egy Peti nevű fiatal ember, ő már 14 éves és gimnáziumban jár. És nagyon izgatott, mert van egy diák sport olimpia, ahol ő is elindul. És a szülei elmennek az olimpiára, épp egy futószám van, és hát tudják, hogy hát Peti az egyik legjobb futó, és nézik a leálltól, az első futamot torony magasan megnyeri. Nagyon büszke Peti, amikor föláll a dobogó tetejére, megkapja a győzelmi szalagot, medállal, és indul a második futamon is. És hát megint nyerésre áll, körülbelül 100 méterrel a többiek előtt, és egyszer csak, amikor ott van már a célvonal előtt, kifut a pályáról, és hát érvénytelen futással nem kap semmit. És oda mennek a szülei, hogy hát Peti, hát mit csináltad ezt? Hát befutsz, ott volt már a zsebedben a következő győzelem, lett volna még egy érme. És ott mit mondott Peti? Azt mondta, hogy de hát anya, nekem már van érmem, a Jancsinak meg még egy sincs. És szerettem, hogy neki is legyen. De nem dicsekedett azzal, hogy ő egyszer csak kifutott, és hagyta, hogy a barátja nyerjen. És szerintem ez az igazi győzelem, és erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy versenyezzetek, de figyeljetek, hogy úgy versenyezzetek, hogy nem másokat kell legyőzni, magatokat. Magatokat kell legyőzni, és ez a legszebb győzelem, a legfényesebb győzelem. És mennyire jó úgy versenyezni, hogy tudom, hogy nem csak életek győztes, hanem mellettem lévő is. Nem tudom, láttatok azt a filmet, hogy Eddie a sas. Látta valaki ezt a filmet? Az Eddie a sas, ugye az egy brit síugróról szól, aki gyerekkorától ez olimpiára akar eljutni, és eljut, és a legrosszabb eredménnyel zárja az olimpiát, de úgy szurkolunk neki a filmben végig, mert hogy ő önmagát győzi le. És valahol a film is erről szól, az igazi győzelem nem az, hogy... Igen, sokszor elesik, de hogy nem is ez a lényeg, mert az igazi győzelem az, amikor megyek az életutamon, és vannak kudarcok, de fölkelek és megyek tovább, és nem más győzök le, hanem önmagamat. És nem teljesítményben győzöm le a másikat, hanem a jellememben győzök. Győzöm az indulatosságom felett. Győzöm a szeretetlenségem felett. Győzöm az irigységem felett. Győzöm az önzésem sok-sok megnyilatkozása felett. És az Úr Jézus azért jött el, hogy megmutassa azt, hogy ez a győzelem lehetséges. Ő győzött a kereszten, és ti is győzhettek. És azt kívánom, hogy legközelebb bármilyen versenyhelyzetbe kerültök, jusson eszetekbe, hogy erről beszélt Pál is. De nem a másikat kell legyőzni, hanem önmagamat. Köszönöm szépen, hogy figyeltet. Még nem voltak képek. De most jönnek. Vívottam, hogy miről szól az igehirdetés, és aggódtam, hogy nem olyan témát hozok el, amit már egyszer megtartottam, mert ez egy kedvenc témám. És ha mégis ismétlés lesz, akkor nézzétek el, de bízom abban, hogy az ismétlés is lehet hasznos. Ha már győzelem, ez kapcsolható. Az, hogy amikor haladunk az életutunkon előre, és szeretnénk előre jutni, a magaslatok azok azt gondolom, hogy egyszer-egyszer érnek bennünket, és van sokféle kudarc a magaslat felé haladva. És a mai alkalom az erről szólna, konkrétan a kudarcainkról, mindjárt lesz kép is, most már azért melegszik a... Aha, én már látom. Egy kicsit... Ugye, látjátok a betűket? A kudarcaink. Át kellett volna laknom fehér betűkre, és mivel nincs sötétítés, azért én fogok sok mindent megosztani veletek. Hogyan illeszkednek a kudarcaink Isten tervébe? Gondolkodtunk már erről itt? Bízom benne, hogy nem. Ha azt mondom, hogy jelen kudarcai, vannak-e most kudarcaitok? Vagy vannak-e most kihívásaitok az életben, ahol azt érzitek, hogy küzdelmes előre haladni? Vagy van-e olyan tapasztalatotok, hogy ez egy olyan szituáció, ahol már jártam? De ezt úgy hívják, hogy déjà vu érzés. Vagy mintha ez már megtörtént volna velem, és megint itt vagyok, megint ugyanabban a nehézségben, hogyan tudok ebből előre jutni? És mi gyakran, itt egy karikatúra, képzeljük el azt, hogy ugye van egy tervem, egy célom, megyek a pályán, és lehet, hogy kicsikét emelkedik, de aztán eljutok a célhoz. És ugye a valóság, láthatok már gondolom ezt az ábrát többször kering mindenféle közösségi felületeken, az sokszor ez. Tehát, hogy ott is volt van egy cél valahol távol, csak annyi akar előkkel keresztül eljutni, hogy néha föl is hagyjuk, és hagyjuk az egészet. De én azt gondolom, hogy a kudarcokat, az elbukásokat, a verességeket, a megszigyenüléseket Isten tudatosan beépíti az ő tervébe, nem másért, mint értünk. És én szeretnék öt olyan konkrét területet megosztani veletek, ahol én azt látom, hogy a Jóisten szeretne bennünket szeretettel, de határozottan vezetni a cél felé. Az egyik egy jól ismert ige szakasz, Bélák könyve 6. fejezetéből, Bélák könyvből fogok többször is idézni. Nem érte Amrus. A 6. fejezetben egy másik szereplő. Gedeon. Kik voltak a Gedeonnal szemben, vagy a Gedeon népével szemben az ellenség? A midianiták, Amrus, köszönöm szépen. Tudjuk azt, hogy a midianiták, azok nyomorgatták évek óta a népet, elvették a vagyonukat, a terméseiket, és ugye Gedeon is magányosan csépel, hol csépel? Ugye elbújva, nem kint a mezőn, hanem bent zárt helyen. Az Úr angyala megjelenik neki, és azt mondja, hogy az Úr veled, erős férfi. Ismerjétek a történetet. És Gedeon mondja, hogy de hát Istenem, még megjön egy miért kérdés. Hogyha te velünk vagy, akkor miért van a kudarc? Ha te velem vagy, akkor miért van a nehézség? Én azt képzelném el, hogy csak nem ezt mondja a szó szerint, hogyha mi a te néped vagyunk, és én a te gyermeked vagyok, akkor nincs kudarc. Itt pedig van. Miért tért bennünket mindez? Hol vannak az Isten csoda dolgai, amelyekről beszéltek? Nem hozott fel Egyiptomból minket? Most pedig itt vagyunk, elhagyva, a midiániták kezére adva. Nem értem. Volt nektek ilyen megélésetek? Hogy Isten, a te utadon járok, tetőjének próbálok engedelmeskedni, a te gyermeked vagyok, és mégis itt van ez a nehézség. Miért nem tűnik el? Ambrus?
Az, hogy amikor például az egyik sítával van a harmadikon, az első eltűnésem, amikor folyton imádkozgattam, és mégis folyton nem találtak sehol titeket, és nem tudtam, hogy merre kell lemenni arról a pályákról, mert nem emlékeztem, hogy melyik felvonó visz lefele.
És mi lett a megoldás ebben a helyzetben, Ambrus?
Megkérdeztem
egy bácsikat, de külföldi
van, és akkor
odajött
egy bácsi, és
megkérdeztem,
hogy
segíteni,
és akkor...
És megértett az, hogy a kudarc miért hatott az életedben? Hogy mi volt az Isten célja vele?
Még nem annyira.
Ugye Ambrus elveszett egy sípáját, és órákig barangolt, miközben én a többi gyerekkel a hegy másik oldalán síeltem, mert hogy tanítottam őket. Ambrus már ügyes volt, de elvesztette magát a hegy másik oldalán Ausztriába. És ott volt egy idegen területen, csupa idegen síelő között, és kétségbe esett. Nektek volt már ilyen nézésetek? Hogy vagytok egy szituációban, és kudarcban viszitek magatokat, és nem látjátok, hogy Isten hol van, és miért nem segít? Pedig még kérem is. Van egy fontos törvényszerűség, és ezt a gyelemágy idézettel szeretném alátámasztani. Isten próbára teszi népét is, most a körülmény az bársán bevétele, de egy törvényszerűséget szerettem volna csak aláhúzni. Ha elveszítik türelmüket, mármint Isten népe, akkor ugyanarra a pontra viszi őket vissza, és másodszor ez a próba még alaposabb és keményebb lesz, mint amilyen az előző volt. Ez addig folytatódik, míg vagy megállják a próbát, vagy ha még mindig lázadoznak, Isten visszavonja tőlük világosságát, és sötétségben hagyja őket. Miről beszél itt, milyen törvényszerűséget húz alá Ellen White? Elmondom más szavakkal. Az élet olyan, mint egy iskola. És Isten nem egy olyan nevelő, mint mondjuk egy egyetem rektor, ahol azt mondja, hogy igen, meg volt az első UV, a második UV, a harmadik, és a rektori engedéllyel mondjuk van még egy utolsó esélyed. És hogyha az sem megy, akkor viszlát még az egyetemnek, úgyból felvédelsz, hogy kezdte előről. Isten úgy működik, mint a legjobb igazgató, aki azt mondja, hogy hát megbuktál itt ebben a folyamatban? Hát, akkor kapsz még egy esélyt. És kapsz még egyet. És kapsz még egyet. Volt már ilyen tapasztalatotok, hogy volt egy jelenlegi fogyatékosságotok, előjött egy kapcsolatban, kilettetek a helyzetből, elköltöztetek, munkahelyet váltottatok, bármi történt, és ugyanaz a fogyatékosság, ugyanaz a konfliktus előjött egy másik kapcsolatban. Elmentem egy gyülekezetből, ide se jövök többet, itt olyan szeretetlenek a testvérek, itt szurokhárvadás van, ez tiszta laudícia. És a másik ugyanebben találtatok magatokat. És akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy mindig a körülményekkel van a probléma, vagy lehet, hogy ez nekem egy tanulási lehetőség. Isten azért engedi meg a kudarcot sokszor, hogy szembesüljek azzal, hogy én hol vagyok. Az olyan ismerős érzés, nem? Erre mondják azt, hogy déjà vu. Nem voltam már ebben a helyzetben máskor is, és akkor hogyan reagáltam? És nem lehetséges, hogy Isten kegyelméből azért engedte meg ezt a helyzetet újból, mert szeretne valamit megtanítani nekem. Szeretne valamire ráébreszteni? Parancsolj!
Szeretném mondani, hogy volt egy időszak az én életemre is, amikor többször elmentem Fehérvárra, akkor még nem tartoztunk az egyházhoz. Akkor a kerakba az Erzsébet útra. És nem is volt egy ilyen gondolat, hogy szívesebben járnák oda a gyülekezetbe, hiszen mindegy, hogy most Fehérvár utazok be, vagy ide utazok. Mi akkor még busszal jártam, mét anyukám. És jó van, megtettem ezt egyszer, kétszer, sokszor, többször, nem tudom hányszor. De mindig vissza kellett jönni. Csak ilyen kereken nem láttam. Csak mégis azt tudtam, hogy itt a helyem ebbe a gyülekezetbe. Hiába akarok én most oda menni az Erzsébet útra, mert én nekem itt a helyem. Mert valami miatt ide kerültem ebbe a gyülekezetbe, itt keresztelkedtem meg. Tehát ide tartozok.
Köszönjük szépen.
Ne akarjak menekülni máshová, mert ami bennem van,
az úgyis veled marad.
Azt viszem magammal.
Így van.
És az csak itt oldódik meg, itt rendeződik meg. És itt a helyen.
Köszönöm szépen, ez egy szép példa. Én nap mint nap látom egyébként az alkoholbetegek életében, nagyon gyakran próbálják megváltoztatni a körülményeiket. Tehát azt mondják, hogy igen, függő vagyok, de ez azért van, mert ilyen házsátos feleség mellett élek. Mi más is tehetnék, hát iszom. Lecsérj az asszonyt. Igen, azért iszom, mert ez egy nagyon leterhelő munkahely, munkahelyet vált és tovább iszik. Én azért iszom, mert ennek a városnak a légköre, ez pocsék. Aztán elköltözik és tovább iszik. És ugye a helyzet ismétlődik, és lehetőség van azzal szembesülni előbb-utóbb, hogy de hát a probléma, ahogy mondtad is, bennem van, és ebben változtatom meg a körülményeket, a probléma ott marad. Mert én magamat magammal viszem.
Igen.
És ugye itt is a lehetőség Gedeon életében, hogy átgondolja azt, hogy az Isten hagyott el bennünket, vagy mi hagytuk el Istent. És a körülmények nem azért változnak-e, vagy maradnak változatlanok, mert Isten arra vágyik, hogy a kudarcok révén felismertesse azt, hogy mire van szükségünk. Tehát az első tanulság, ha elesünk egy próbánál, Isten gyakran visszavisz minket ugyanarra a pontra, hogy győzelemet tudjon vezetni. Isten nagyon kegyelmes, hogy szeretnél tudjunk változni és változtatni, és azért vezet vissza, hogy a lelk által tudjon bennünket ébezgetni, hogy igen, barátom, tudom, hogy ez fájdalmas, de megint itt van. Ez a csomag megint ott lesz a kezedben, és lázadhatsz, vagy gondolkodhatsz, hogy mit akarok általa tanítani neked. Na, egy másik példa Mózes tapasztalata. Azért lesz érdekes ez a tapasztalat, mert ezt tudod, hogy ismerjük szerintem, de nem biztos, hogy minden szempontból. Amikor Isten visszaküldi Egyiptomba Mózest, akkor hány év eltelte után megy vissza Egyiptomba?
40.
Tehát 40 évig Mózes már élhette a saját életét, úgymond. Megállapodott ember Mózes ekkor? Van családja?
Van
vagyona? Van gyermeke? Van egy biztonságérzete? Minek menjen vissza Egyiptomba? Nem is nagyon akar. Nézzetek majd meg az elhívását a csipkebokornál, hogy hányszor mond ellent Istennek. Legalább 5-ször. Mindig vannak kifogások. Egyik, másik, harmadik, negyedik. De végén már ilyen plusz támogatással, áron támogatással indul el nagy nehezen. És mi történik vele, amikor odáll a fáraó elé, és elmondja, hogy Isten miért küldte? Ugye előtte vívódik is, és mondja Istennek, hogy mit mondnak majd a népnek, hogyha oda megyek, és akkor mondja neki, ugye Isten, hogy mondd azt, hogy a vagyok küldött hozzátok. Nem más, mint a létige. A kérdéseik már mondani, a létige küldött. A van, a vagyok küldött hozzátok. Tehát nagyon megerősíti Mózest, elindul rogyadozó léptekkel vissza a múltjához, ahonnan menekült. És amikor ugye odáll a fáraó elé, és elmondja, hogy miért küldte Isten, akkor mi a fáraó válasz? Hát kicsoda az Isten? Ugyan már, miért hallgassak én rá? És mi a következmény? Megnehezíti a munkát, és Mózes, aki arra vágyott, hogy Isten akkor most biztos mögöttem lesz, támogatni fog, nem? Hát ő ígérte, én nem akartam jönni, mégis elindulok, és akkor tessék. Most ezzel jöttem ide? Tettem ki magam halálos veszedelemnek? Még a népem is még jobban gyűlöl engem. Semmi értelme ennek az egésznek. Volt már kudarcom, megjöttem 40 éve, most visszajövök, belállok az irányba, amit Isten mutat, és még egy kudarc. Köszönöm szépen, akkor megyek végleg vissza. Ugye ez egy logikusnak tűnő döntés lett volna részéről. Mózes egy dolgot tesz, azt olvassuk, és nagyon szép ez a kezdés, hogy és visszament Mózes az Úrhoz. Nem a pusztába ment vissza, persze, hogy egy kudarc élménye van, és persze, hogy frusztrált, és persze, hogy szerintem még mérges is. Azt mondja, hogy visszament az Úrhoz, és számon kér Istent. Istenem, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Miért küldtél engem ide? volt benne indulat. Mert attól fog, hogy bementem a fáraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, még rosszabbul bánik ezzel a néppel. És ugyanakkor nem szabadítottad meg őket. Akkor mi értem ennek az egésznek? És mit válaszol erre Isten? Menj csak vissza. Nyugalom. Ez a nép ismer engem sokféleképpen, de a Jehova nevemen, a szabadító nevemen még nem ismernek. Igen, itt van egy kudarc. Ez lehet, hogy neked is az. De menj vissza. A kudarc része a tervemnek. Az, hogy esetleg megint átész egy kudarcot, az lehet, hogy érted is van, barátom. Nem csak a népért, hanem érted. Megint egy elemet idézett. Ha a világ valamit kezdeményez, azt látványosan és dicsekvéssel teszi. Isten pedig a kicsi dolgokat az igazság és jogosság dicső győzelmének kezdetéül szánja. Néha csalódásokkal és látszólagos kudarccal neveli munkásait. Látszólagos kudarc. Az, de csak látszólagos, és mi lehet, hogy kudarcnak látjuk, Isten pedig látja a folytatást. Azt akarja, hogy megtanuljanak a nehézségeken diadalmaskodni. Miért van a kudarc? Miért nem rögtön oldódik meg minden? Isten mit akar tanítani nekünk? Hosszú tűrést? Alázatot? Istenhez közelebb húzódást? És még sok minden mást? Valószínű, ugye? Az ember könnyen elbizonytalanodik az zűrzavar és az akadályok láttán. Pedig ha mindvégig kitartóan bízik, Isten egyengeti útját. Sikert arat a nehézségekkel vívott küzdelmében. Szép bátorítás, nem? Nem azt mondja Isten, nem lesz az utunkon kihívás, kudarc. Nem lesznek falak, amik esetleg ott vagyunk, hogy nem tudjuk, merre menjünk tovább. De azt mondja, hogy lesz is kudarc, Isten biztosan vezet bennünket a cél felé. Második tanulság. Isten a személyiségünket a kudarcok által is építi és fejleszti. Azért, mert szeret minket és szerette megerősíteni. Mózes megerősítette azt, hogy kudarcokon keresztül jutott előre? Erősebb lett már, ahogy jöttek a csapások, és a fáraó megkönnyítette magát, de ő ment tovább. Olvasunk ilyen kérdéseket, hogy Istenem miért? Egyre kevesebbet, figyeljétek meg, hogy a történet halad előre, Mózes egyre erősebb, egyre szilárdabb, egyre biztosabb. És nem magától, hanem az Istennel való kapcsolatában megért tapasztalatok által. A Biblia egyébként, ha így nézzük, tele van kudarcokat átélő emberek. Sőt, a hithősök, azok legtöbbször kudarcokon keresztül váltak hithősökké. Mire gondolsz, Andrus?
Már például a Bírek könyvében az a... Most hívják, amikor le akarnak szemmelni a Benjamintákkal.
Utolsó történetünk ezt lesz, Andrus. Köszönöm szépen. Örülök, hogy eszembe jutott neked is. Ott van Noé tapasztalata. Noé élt át kudarcokat? Hány évig épült az a bárka? Volt előtte eső vagy özönvíz a földön? Érték kudarcok, gúnyolódás és bántás? Mi lehetett Mózes számára, vagy a Noé számára a legnehezebb ebben a folyamatban? Aha, szerintem az. Bezárul a bárka ajtaja, és ott kuksolnak bent a bárkában egy hétig. Lehetett az a kérdés, hogy miért, Istenem? Itt vagyok, és hallom a sok gúnyt, a bántást, ott dörömbölnek a bárka oldalán, és nevetnek rajtam, meg itt ülök, és nem történik semmi. Miért? Pedig akkor már, ugye a kegyelem idő leszáradt azok számára, akik kint voltak, azok kint is maradtak. Az eső jöhetett volna rögtön. De miért nem jött az eső rögtön? Kit? De? Ezt gondolkodtatok, vagy miért nem volt annak az 1 plusz 7-nek? Vagy kiért volt az az 1 plusz 7? Hát nyilván annyira feleslegesnek tűnik, nem? És mégis ott van az a 7 nap, és egy tanítás mögötte. Naamán fürdései. Hányszor fürdött Naamán? Miért nem mondjuk csak 5-ször, vagy 3-szor? Miért kellett neki 7-szer mennie? Mi nem lett volna egyszer jó? De? Azt mondták, igen. De ugye neki volt kudarc élménye akkor is. Hát ott most sokkal szebb vizek vannak, mint ez a pocsolya. Most egy kudarc. Eljöttem ide, vágytam valamire, utaztam, nem egy-két órát a 200 lóerős autómmal, hanem egy csomó idő elment, energia elment erre. És akkor fürdek meg az a koszos vízbe egyszer. Minek? Illés, hányszor imádkozik a csapadékért? 7-szer. Miért? Megint csak a kérdés. Kiért volt az a hétszeri imádság? Látta valaki más is, hogy hányszor ment visszaimádkozni? Maximum a szolgája, nem? Ábrahám és Szárai, hányadik várakozik a megígért utódra? 25. 25 év várakozás. És már azután is várakozás, hogy már nincs petaérése Sárának. Egy darabig volt. És ott is hónapról hónapra. Megint itt a lehetőség, megint kudarc. Megint itt, megint kudarc. Pál és Silás, amikor mennek a Macedóniába, Macedón tartományába, megérkeznek Filippibe. Ugye, Istenem, te küldtél minket, nem? Aztán ott vagyunk összezárva a véresen egy kalodába, nem sokkal később. Kudarc kudarcra halmozva. És sokszor látszik is, hogy ezek az emberek azért váltak főszereplőké vagy kitősőké, nem azért, mert nem volt kudarcuk, hanem a kudarcban, ha lázadozva is, ha néha frusztrációkat átélve is, de Isten közelében maradtak és átélték azt, amit Isten szeretett volna kudarcok által megtanítani nekik. És figyeljétek meg, a legnagyobb változást a világban azok az emberek hozták, akik a legtöbb kudarcot éltek át és a legtöbb visszautasítást. Tudtok ilyen embereket mondani? Nem bibliai szereplőket. Akik nagy változást hoztak a világba, de nagyon sokszor el kellett szemlélni a kudarcokat.
Luther. Az a bácsi, aki valami nagyon sok évet volt a börtönben igazságtalanul.
Melyik bácsi volt nagyon sokáig a börtönben igazságtalanul?
Abba már vetített
erről is. Ja, hogy te emlékszel. Volt ilyen, de itt hallottam mást, mit pont. Luther Mártonnak is ugye sok kihívása volt az életben, nem kevés kihívása, nem kevés ellenállásba ütközött. Itt van egy Gandhi is például. Mondom, tudjátok-e, hogy hát ott milyen nehézségeket éltek át Indiában, vagy igen, itt van Nelson Mandela, Ambrus, jó emlékszel, köszönöm. Itt van Martin Luther King, aki meg is halt, ugye, amikor a feketék jogaiért vállalt küzdelmeket. De a legfőbb példaképünk az nem más, mint Jézus Krisztus, nem? Azt mondanám, hogy volt-e olyan személy a Földön, aki kudarcokat kellett, hogy átéljen, akkor a megváltunk, élete ilyen szempontból egy kudarc halom, nem? Az övéi közre jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ennek a tragédiája végig kísérde az egész életét. Nem a rómaiak ítélik el, és nem ők végeztetik ki, hanem a saját honfitársai. Azok az írástudók, akik fejből ismerik a Tórát. Szóval ez micsoda fájdalmetet átélni ezt a világ megváltójának az övéi közé jött, és nem fogadják be őt. De kitartott, mert tudta, hogy mi a célja. Nekünk is ez segített a kudarcainkban, a kitartásban, hogy tudjuk, hogy mi a célunk. Tudjuk, hogy ki a célunk, és tudjuk, hogy vele való kapcsolatunk a legfontosabb. Látta valaki az Árnyék Ország című filmet?
Sokszor
meséltem, az egyik kedvenc filmem. C.S. Lewis, angol teológus professzor életéről szól a film. A film tulajdonképpen egy gyönyörű szerelmi történet, egy idősödő professzorról, aki azt tanítja a pulpitusról, a szószékről, hogy Isten a fájdalom által tanít. És a fájdalom az Isten megafonja a süket világ felé, és néha fáj az a fájdalom, amit át kell élnünk, de ezáltal fejlődünk. És van egy mondat, idézem tőle, olyanok vagyok, mint az építő kockák, amelyekből a szobrász kifaragja az ember alapját. A vésődemért ütések fájnak nekünk, de tökéletessé tesznek. Tehát mi vagyunk a Jóisten kezében az anyag, amit hát munkálni kell. És mi nem szeretjük, hogy vésnek belőlünk, de ezáltal leszünk tökéletesek. És egyébként ez egy szép elmélet, ugye? De a film arról szól, hogy a főhősünk kap egy gyakorlati próbát, mert beleszeret egy asszonyba, aki megbetegszik és meghal. És alig tudta szeretni, és már el is veszítette. Ott egy kudarc. És átéli azt, hogy milyen az, hogy nem csak tanítja valaki ezt a szép igazságot, hanem átéli, hogy most épp én vagyok a présben, most épp rám zúdulnak azok a vésőütések, és könnyen mondani, mint átélni. De az életben, amikor átéljük ezeket az ütéseket, eszembe jutott az, hogy de hát a Jóisten erre készít bennünket, akár egy igehirdetés által is, hogy nem ez a megérkezés helye itt a Földön, hanem nekünk van egy elkészített országunk. De van egy másik tapasztalat, és megint Mózeshez szeretnék visszakanyarodni, és 40 évvel korábbra. De De fölveszem a kérdést, mielőtt felolvasom a szakaszt. Szerintetek Mózes, amikor az egyiptomit megölte, akkor felindulásból követte azt a tettet, vagy tudatosan készült erre a gyilkosságra? Most te nem jelentkezhetsz.
Jelentkezhet, csak nem szólhat, igaz?
De nagyon szeretlek és örülök, hogy figyelsz. Szóval figyeljetek, az a kérdés, hogy Mózes tudatosan készült erre a gyilkosságra, vagy hirtelen felindulásból ölt? Felindulásból ölt Mózes? Ki az, aki azt mondja, hogy felindulásból ölt Mózes?
Már dolgozott benne.
Mózes, készítettek el, Mózes nem felindulásból ölt. Ezt szoktuk gondolni, de Mózes nem felindulásból ölt. Gondoljunk bele abba, hogy mi volt Mózesnek a tapasztalata. Hogy került ő a fáraó udvarába? Hány évesen került oda? Nem, annyi volt majdnem, mint Ambrus, egy évvel idősebb. Addig Mózes tanult arról, hogy kicsoda ő, honnan jött ő, és neki van egy küldetése. Tudta ezt Mózes? Azt is írja Ellen White, hogy tudatosan kellett elnyomnia magában az érzelmeit, hogy tudjon a küldetésére fókuszálni. Idézem, hogy nem magamtól mondjam, apostolok cselekedetei. Mikor pedig kitétetett, a fáraó leánya felvette és felnevelődött a saját fia gyanán. És Mózes tanítatott az egyiptombeliek minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Mikor pedig 40 éves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atya fiai, az Izrael fiai. És mikor látta, hogy az egyik bántalommal illettetik, megoltalmazta, és az egyiptomi embert megölvén bosszút állt azért, akit bosszúsággal illettetett. Itt nem kapunk még választ arra, hogy hirtelen felindulásból, vagy tudatos, meg előre megfontolt szándékkal. De ebben a szakaszban ott van az, hogy 40 éves koráig vár, és akkor színre lép. És oda megy a népe közé, akik rabszolgasorban vannak. És mindig az a kérdés, hogy az a cselekedete, amikor ő gyilkolt, az egy hirtelen felindulásból történő cselekedet volt, vagy egy tudatos döntés nyomán megélt cselekedet. Tehát készült vagy nem készült a küldetésére. 25. vers. És azt gondolta, hogy az ő atyafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, de azok nem értették meg. Itt viszont már olvasunk a motivációjáról is. Színre lépek, mert úgy hiszem, hogy most van itt az idő. Gyilkolok, és várom azt, hogy akkor gyerünk, mellém álltok, és aztán felszabadítjuk magunkat. Mózes fejében volt egy fixa idő, hogy hogyan lesz a szabadulás. Erre készült egész életében. Gondoltam bele, hogy ott van, 40 éves koráig nevelkedik, és ez a legfontosabb. Megkapott mindent, és úgy érezte, hogy most van itt az idő. Én 42 éves vagyok. Gondoltam bele, hogy most érne egy törés. Miért megélni azt Mózesnek, hogy ő vállalja inkább az együtt nyomorgást a saját népével, mint sem az a dicsőséges jövőt, amire ő hivatott. Ő a leghatalmasabb ember volt a kortársai között. Olyan lehetőségek előtt állt, olyan lehetőség kapujában, ami nem sok embernek adatik meg. És amikor azt mondja, hogy nem, én ezt félreteszem, mert küldetésem van, színre lépek, gyilkolok, és várom, hogy jöjjenek velem a többiek, azt tapasztalom, hogy mindenki kihátra a mögöttem, és Isten sem véd meg. Micsoda törés lehetett ez 40 éves korában Mózesnek. Átgondoltatok így ezt a történetet? Talán még nem, ugye? De hogy ne érezzetek úgy, hogy csak én képviselem ezt, és valami furcsa új tan, Ellen White-tól is idézek. Mózes mivel feltételezte, hogy a népének fegyveres erővel kell majd kivívni a szabadságát, és így várhatóan neki kell majd a héberek hadseregét egyiptomiak ellen vezetni, tehát volt egy konkrét stratégia a fejében, elfojtotta nevelő anyjához és a fáraóhoz fűződő érzelmeit, nehogy ezek majd megakadályozzák Isten akaratának teljesítésében. Érzett ő valamit a környezete felé? Szerette őket? De tudatosan készült arra, hogy nem, nekem van egy küldetésem. Nem kötöttetem jobban, mert akkor nem leszek képes arra, hogy azt végezzem, amire Isten engem elhívott. Valószínűleg igen, de akkor is ez egy küzdelem Mózes részéről. Mózes alkalmas volt arra, hogy a föld nagyjai között kimagasodott helyet foglaljon el, hogy a legdicsőbb ország király udvarában tündököljön és megmutassa hatalma erejét. Nagy műveltségével kimagaslik minden idők nagy emberei közül. Páratlan történetíró, költő, filozófus, hadvezér és törvényadó volt. Ilyen ember volt Mózes. Mégis amikor szinte az egész világ itt vált előtte, volt erkölcsi ereje ahhoz, hogy visszautasítsa a gazdagság kecsekötő kilátásait, a nagyságot és a hírnevet, inkább választa az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Ez a háttér. És ezen a háttéren talán egészen más szépen tűnik fel előttünk is az, hogy mi lehetett az Mózesnek, amikor azt mondja, hogy oké, ez lenne előttem kikövezve egy aranyúton, de én választom ezt. Oda megyek a népem közé, fellépek, és várom, hogy mögém álljanak, és aztán semmi nincs. Amikor Mózes odaütött az egyiptomit, ugyanabban a hibába esett, amelyet atyái is olyan gyakran elkövettek, amikor saját kezükbe vették annak az ügynek az elintézését, amelynek elvégzését Isten már megígérte. Nem Isten akarata volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az egyiptomi rabságból. De Mózes így képzelte el. Isten a saját hatalmas erejével akarta népét megszabadítani, hogy megszabadításuk dicsősége egyedül őt illesse meg. Mindazáltal még ezt az elhamarkodott cselekedetet is felhasználta tervének megvalósítására. Mózes még nem készült fel nagy szolgálatára. Neki előbb még meg kellett tanulnia a hit leckéjét, amelyet Ábrahám és Jákob is megtanult. Hogy ne támaszkodjon saját emberi erejére és bölcsességére, hanem kizárólag csak Isten hatalmára, ígéretei beteljesedésére érdekében. Ez milyen lecke volt Mózesnek? Hány évig tartott? 40 év. Nektek volt már az életetekben, hogy valamire készültetek? Úgy érzed, hogy Isten a hátatok mögött áll, sőt egy kudarc. És várni kellett, parkolópályán maradtatok. Egy hétig, egy hónapig, egy évig, vagy évekig. Ott van ilyen tapasztalatotok?
Igen.
A legfájdalmasabb kudarcok azok nem sokszor az egyházon belül érnek minket. A testvérektől kapott sebek nem tudnak jobban fájni. Ugye itt vagyok, kiállok a népemért, és a népem elhagy engem. Kiállok Istenért, és Isten is látszólag elhagy engem. Ezzel az élménnyel ment Mózes a pusztába. És akkor Isten 40 évvel később azt mondja, hogy menj vissza Mózes, talán jobban értjük, hogy miért nem akaródzott neki annyira. Köszönöm szépen, éltem át kudarcot, érted, harcoltam akkor is, mi lett a vége, minek vállaljam ezt még egyszer. Persze ott van az, hogy azért abban a 40 évben Mózes sok mindent, én azt gondolom, megértett. Mert Isten vele volt, és megáldotta őt. És nem ez a lázadás jött az alapból, hanem a bizonytalanság. Én már bíztam magamban, én már gondoltam azt, hogy a kezemben az irányítás és a saját erőmre támaszkodva majd minden megoldódik. És a második helyzetben Mózes már Istenre hagyatkozik sokkal inkább. 80 évesen már nem a saját testi ereje dominál. Az Isten vetett hite az, ami fontos. Terveink gyakran azért buknak el, hogy Isten tervei tudjanak győzedelmeskedni. Ezt írja Isten. Tessék!
És Mózes az alatt a 40 év alatt olyan kapcsolatba került Istennel, hogy utána mindig Isten dicsősége volt neki a fontos.
Majdnem mindig.
Mi lesz a te?
Aha.
Na egyszer, amikor...
Majdnem mindig, így van, így van. Olyan szerint emberé vált, amilyen nem volt előtte. Így van. Tehát az Isten dicsősége számára fontosabbá vált, mint a sajátja. És ugye vannak ezek a helyzetek, amikor van egy jó tervem. Azt gondolom, hogy Isten tiszteletet cselekszem. Azt gondolom, hogy érte égve teszek valamit, és mégis kudarc jön.
Igen.
És ugye itt ez a mondat, hogy a terveink gyakran azért buktak, még a jó terveink is, mert Istennek van egy még jobb terve. És elhiszem el azt, amikor egy kudarc él, Isten érte égve akár, hogy Istennek van egy még jobb. És a kudarc az ő kezében egy áldás, és nem egy bántás. Harmadik. Még lesz kettő. Vigyázott még figyelemmel?
Persze.
Isten vágya az, hogy a kudarcok által segítsen nekünk újra tervezni és megerősödni. Péter. Jók ezek a történetek a Bibliában. Szerette Péter a megváltóját? Mennyire szerette? Hozott Péter áldozatokat a megváltójáért? Milyen áldozatokat vállalt ő azért, hogy követhesse Jézust? Ott hagyta a szakmáját? Ott hagyta a családját? A gyermekeit? Föladta az addig biztosnak hitt pilléreit? A megváltójáért? Bizonyított, hogy ő tényleg komolyan gondolja, amit gondol? Ugye? Mi lehetett neki azt hallani Jézus szájából, hogy figyelj Péter, én most készülök alábra, és te meg fogsz engem tagadni. Mi lehetett Péternek az érzése ekkor?
Ki mondta, hogy...
Hát, Jézus, te jó csatornát néztél eddig? Lehet, hogy te Cseketőt nézted, én pedig máshol voltam, mert én bizonyítottam már neked, nem? Mi minden, nem volt semmi, amit ne adhattam volna, amik mindent feladtam érted. Hogy mondhatsz olyat, hogy én megbotránkozom benned? Hogy képzelheted ezt? Sőt, én azt gondolom, hogyha mindenki megbotránkozna benned itt az egész csapatban, én soha, nem azt mondja, hogy én nem fogok, azt mondja, hogy én soha nem fogok. Se most, se holnap, se holnap után. Én atom biztos vagyok abban, hogy hol állok. Péter éppen akkor volt gyenge, amikor erősnek hitte magát. És amíg fel nem ismert a gyengeségét, addig nem jött rá, hogy szüksége van a függőségi viszonyra Jézussal. Volt már korábban tapasztalata. Ha a tengeren átért tapasztalatból tanult volna, akkor később hite nagy próbájában nem bukott volna el. De mi volt a baj? Ő szerette a megváltóját, csak az, hogy magát is jobban szerette, mint kellett volna, és magában is jobban bízott. És Isten arra vágyott, hogy az a függőségi viszony legyen erős, hogy barátom, neked van erőd, te sok mindent megtettél, de az nem a te dicsőséged, hanem az én hatalmam végezte azt is, hogy te ott hagytad a halászhálót, a családodat és jöttél. Nyilván valami vonzott, de az a vonzás az nem te voltál, hanem én voltam. Az erő, amit átéltél, az nem a sajátod, hanem tőlem kaptad. És amikor erősnek hiszem magam, hogy erre egy jó példa a mai szombatiskola is, nem? Nabukodonozor példája. Erősnek hitte magát. Csak elfejtett, hogy minden ereje attól az Istentől van. És olyan szép, amikor kimondja a fejezet végén, hogy most látom, hogy minden ember semmi. És te vagy a minden. Minden ember semmi, de te minden vagy. És itt van Péternek is egy ilyen nagyon fájdalmas, szomorú tapasztalata, de kellett neki ez a kudarc? Szüksége volt erre a kudarcra? Tudott másként az embereket viszonyulni utána? Akár a saját... Mit gondolt ő a tanítványtársairól? Lenézte őket? Dehogy nem. Hát mégis benne van az, nem? Ha ezek mind, ugye ezek, nem is ők, ha ezek, én nem fogok téged megtagadni. Én több vagyok, mint ők. Én jobban szeretlek, mint ők. Az én hitem erősebb, az én odaadásom valóságosabb, az én áldozatkészségem egyértelműbb, és ha ők mind is, de én soha. Tehát neki meg kell alázódnia. Ambrus?
És a végén pedig ő akkor szerette a legjobban, nem amikor éppen el kellett menni.
Így van, és azt gondolom, hogy amikor Jézus megkérdezte, hogy szeretsz engem háromszor.
Igen.
Ugye? Az is olyan szép történet. Tudjátok, hogy hogyan kérdezi meg, ismétek azt a történetet mélyebben?
Igen.
Amikor azt mondja Jézus, hogy szeretsz engem, Péter, azt mondja, hogy szeretsz engem, milyen szeretettel? Agapéval. Az a legmagasabb szeretet. És azt mondja Péter, hogy hát én szeretlek téged filiával. Tehát tudja, hogy az emberi szeret az övé. Ez még egyszer szeretsz engem a kapéval? Én szeretem téged filiával. Harmadszor szeretsz filiával? Igen. Hát Istennek az is elég, hogy mi tudunk adni. Ő nem vágyja azt, hogy mi profik legyünk. Arra vágyik velünk kapcsolatosan, hogy adjuk azt, amit mi tudunk. Mert szeretetnek vannak fokozatai. Ugye Eros, a filia, meg az agapé. És az agapéra csak az Isten képes, én nem. De általa én is képessé válhatok. És Péter erre jutott el, rájött arra, hogy én nem tudom úgy szeretni Istent, ahogy ő tud szeretni engem. De azt tudom, hogyha mellette vagyok, akkor általa ez megosolt az életemben. Ám most gyorsan mondd, mert az időnk elhalad.
És az igazán milyen?
Majd azt is elmondom. Negyedik tanulság. Vannak olyan életformáló felismerések és irányváltások, melyeket csak a kudarcainkon keresztül tudunk megtanulni. Épp ezért a kudarc az nem biztos, hogy álltok. Nagyon sokszor áldás lehet. Ezért legyünk nyitottak arra, hogy egy kudarc, hogyha ér, kérdezzük, hogy Istenem, milyen tanulság rejlik ebben? Isten azért engedi meg, hogy elessünk és kudarcokat éljünk át, kisebb dolgokban, hogy elkerülsek a nagyobb problémákat. Nem tudom, ezt megfigyeljetek, ez is egy szép törvényszerűség. Vannak kudarcok, amiket azért enged meg Isten, hogy ne kell nagyobb területeken elbuknunk. Csak kicsikben elbukunk, és tudunk felismerésre jutni, a nagyoknál már tudjuk azt mondani, hogy igen, itt már voltam, ez történt akkor, Isten ezt tanította nekem, tehát nem kell, hogy tovább lépjek. Nem tudom, közöttem már mikor a depresszióval.
Én.
Vannak a depressziónak törvényszerűségei.
Vannak.
Isten tanította benneteket arra, hogy hogyan lehet a betegségünket kézben tartani. Az enyém is. Vannak a jelek, vannak kudarcok, amiket már átértünk, és nem kell elmennünk arra a mélységre, mert Isten megtanított minket. Én hiszem, hogy igen. És ez csak egy terület.
Csak ez egy folyamat.
Persze, hogy egy folyamat.
Sok év.
Így van. Nem, ez egy életút, testvérek. A kudarc az életünknek a része.
De Gábor, most értem el oda, az Erikával tegnap voltunk a pszichiáteremnél, és elvette a Rexetin, az utolsó gyógyszert, a frontint is minimálisra lecsökkentette, mert az ideggyógyász, amit fölír gyógyszert, abban vannak olyan dolgok, amik szükségtelenné teszik az ő gyógyszert.
Ez is lehet, de az is lehet, hogy az Isten erről juttat, és már benne van az, hogy te is erősebb vagy, mint voltál.
Biztos, hogy ez is benne van. Ezt én egy percig sem vonom kétségbe, mert ezt tudom, hogy az Isten áll emögött a gyógyítás mögött, amilyen én köröztül megyek, mert ez annyira összetett kockákú, hogy sokszor alig tudom követni, hogy hogyan rakódik össze. Annyi minden történt, hihetetlen.
Így sor. Köszönjük szépen. Így vagyunk egyébként mindannyian szerintem. Mindenkinek van egy folyamata, amin keresztül átéri a saját kudarcain keresztül az Istennek a vezetését, a szeretetét és a hatalmát. Ez lehet sok minden. Lehet egy házassági krízis, lehet egy munkai probléma, lehet egy gyülekezeti kihívás, lehet egy egészségügyi probléma, és ezek együtt is akár. Annyiféle kudarcon keresztül tud Isten nevelni, meg szeretne nevelni minket. Na, ahogy Ambrus mondta, bírjátok még figyelemmel egy 5 percig?
Igen.
Utolsó történet, az egyik legkevésbé érthető történet a Bibliából, a Bibliakönyv 20. fejezete. És mindenek a történetet a benyaminitek vonosságáról? Egy rettenetes történet, egy borzalmas történet. Nem jó olvasni. Amikor Ambrusra készültek a Biblia olimpiára, gondoltam, hogy ezt hogyan lehetne kihagyni? Mert most pont Bibliakönyv volt az olimpián a történet. Föl is hívtam a szervezőket, hogy gyerekek, ezt nem lehetne valahogy kihúzni ezt a fejezetet? Tehát, hogy ez nem jó fejezet. Föltelmes, ami ott le van írva, ugye, hogy mit... Szóval, hogy mit tettek azzal az asszonnyal a benyaminiták Gibea városába? Hát az egy szörnyűség. És ugye látjuk a következményt, amiért a történet szeretném veletek megosztani, az, hogy ugye van ez a gonoszság, és amikor ugye Izrael népe azt mondja, hogy ezt nem hagyjuk, és fegyverbe vonulnak, és oda mennek Gibea városához, mondják, hogy adjátok ki a férfiakat, és nem adják ki, akkor leír a Biblia azt, hogy mi az arány, hányan vannak az izraeliták? 400 ezeren, és hányan van az ellenség? 26.700 fő. Tehát az arányok egyértelműek, nem? Esélytelen ez a hozzánk képes maroknyi ember, nem? Lehagyjuk őket és legyőzzük őket. És azt olvasom, hogy Izrael népe felkel, oda megy Isten, és azt mondja, hogy Istenem, mondd meg, hogy kimenjen fel először közülünk a Benjamin fiai ellen. És Isten mit mond? Menjen Júda. Tehát mit várnánk ezután? Azért megyek el Gibea városába, mert az Isten neve gyaláztatott, és dicsőséget akarok neki szerezni. Fölvonulunk fegyverben. Isten nevében felszólítjuk a várost. És amikor nem adják az ellenséget, még megkérdezik, hogy Istenem, oké, mi legyen az első lépés? Menjen Júda. És mi történik ezután? Kivonultak Benjamin fiai is Gibeából, és levettek Izrael fiai közül aznap 22.000 embert a földre. 22.000 halott. Nem tudom, hogy ti mit gondoltatok volna ebben a helyzetben. Na most mire gondolsz?
Amikor a görög perzsáborúknál is, amikor a spártaiak...
Leonidas király vezetésével, igen. Köszönöm szépen, ez a visszatérünk Ambrus. Egy jó párhuzam, de nem annyira bibliai. Szóval térjünk vissza arra, mert itt nem imádkoztak. De itt mi történik? Mi a következő lépés, amikor átélik ezt a kudarcot Izrael fiai? Mi a következő lépés? Ahogy Mózes visszament Istenhez, visszamennek Istenhez. És azt olvasok, hogy megalázzák magukat, és sírnak Isten előtt. Meghalt 22.000 ember. De a nép Izrael fiai megbátorították magukat, és újra a csatarendbe álltak ugyanazon a helyen, amelyen előtte való nap sorakoztak. és felmentek Izrael fiai, és ott sírtak az Úr előtt egész estig. Hát ott sírnak, megalázzák magukat. És megkérdezték azt Urat mondván, vajon elmenjek-e még, ha harcolni az atyám fiának, Benjaminnak fiai ellen? Az Úr pedig mondta, menjetek fel ellene. Mit várnánk most? Győzni fognak, nem? Kijött eléjük Benjamin, Gibeából másnap, és levelt az Izrael fiai közül még 18 ezer embert a földre, akik mindannyian fegyverfoghatóak voltak. Már 40 ezer ember halt meg. Ez tragédia, nem? Egy éppen azt mondja, hogy oké, ilyen Isten nekem nem kell, köszönöm szépen. Nem? Én harcolok érte, küzdök érte, és 40 ezeren már elhullottunk. Ami kérdés lehet, vonatkoztassunk el ettől a helyzettől. Engem közelít Istenhez, vagy távolít tőle a megért kudarc. Akkor átélek egy nehézséget. Nem lehet csak, hogy azért engedi meg Isten, mert azt mondja, hogy te mindig nem vagy elég közel hozzám, barátom. Gyere még közelebb. És gyere még közelebb. Gyere legközelebb. Mert itt ez történik. Azt olvasom. Ekkor felment Izrael minden fia, és az egész nép, és elmenvén Bételbe sírtak, és ott maradtak az Úr előtt, és böjtöltek aznap egész estéig. És égáldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr előtt. Hálaáldozattal a kudarcok után. 40 ezer halott után. Igen. Mert Isten a kudarcok által azt szerette volna neki megmutatni, hogy a legfontosabb hely az a mellette levő hely. És hogy ne csak érte harcoljanak, hanem vele harcoljanak. Legyen ott mellettük, és hogy ne engedjék el a kezét, és hogy még közelebb húzódjanak. Nekem más válaszom nincsen erre a szörnyűségre, mint az, hogy Isten vágyott arra, hogy végre a lehető legközelebb kerüljenek hozzá az ő népe. És ezután a nép győzött. Megint imádkoztak és győztek. 5. tanulság. A kudarcok egy része életünk olyan fájdalmas része lehet, melyek még mélyebb vágyat és még valódi közösséget tudnak erősíteni Istennek. Miért hal meg rákban egy hívő ember? Miért megy el a gyerekem a világba? Nemrég voltam egy konferencián, egy pásztor mondta el, hogy milyen fájdalom neki az, hogy a fia homoszexuális lett. Nem erre nevelte. Miért érnek ezek a kudarcok? Életünk olyan fájdalmas része lehet, melyek általában megmaradnak fájdalomként, lehet, hogy égő sebek maradnak, de Istenhez mégis közelebb visznek bennünket. Ha most az időnk elhaladt sajnos, de...
De csak egy pász.
Mondja.
Azért emeltet ki olyan fegedével, az emberek.
Igen. Szeretnék összegezni. Ha elesünk egy próbánál, Isten gyakran visszavisz ugyanarra a pontra. Isten a személyiségünket a kudarcok által is építi és erősíti, mert szeret. Bocsánat. A kudarcok által Isten szeretne velünk újra terveztetni és megerősítést adni. Van lecke, amit csak kudarcokon keresztül tudunk megtanulni, és vannak olyan fájdalmak, amik lehet, hogy megmaradnak az életünkben, de a legfontosabb kérdést erősítik, kicsoda számomra Isten, és hogyan szeretne a személyes megváltómmá, a szerető személyes megváltómmá válni. Nem tudom, hogy most milyen kudarcok vannak az életetekben, vagy milyen kudarcok jönnek, de biztos vagyok abban, hogy Isten, aki jelen volt, jelen is marad veletek, és kívánom, hogy ebben tudjunk megerősödni mindannyian. Amen.